Marinéne erre ismét felkuncogott. Örülnek a kicsik, örülnek a szívnek és a vérnek, pedig ma este meg kell elégedniük a nagy semmivel.
Segíts rajtunk, Marinéne, könyörgött Sophie. Kérlek, segíts rajtunk.
Persze, hogy segítek, kicsim,
károgta reszketőre váltva Marinéne hangja.
Persze, hogy segítek. Várjatok csak, bajkeverők, várjatok.
Lamartine nem volt meggyőződve róla, kinek szólt a titulus, ezért bölcsen hallgatott. Némi reményt támadt ugyan a szívében a jövőt illetően, de azért nem akarta magát teljesen átadni neki, ha az öreg asszony is elkezdi késsel nyiszatolni a liánt. Marinéne azonban nem nyiszatolt semmit. Lamartine csak annyit látott, hogy jobbra-balra rángatja magán a ruhát, amit akár annyit is jelentett, hogy keres valamit alatta. Csak akkor derült ki, hogy végül is megtalálta-e, amikor Marinéne kezében tűz villant. Lamartine ekkor már rég túl volt azon, hogy a jelenségek okát kutassa. Megelégedett annyival, hogy ami az öregasszony kezében világít, az nem normális tűz, hanem valami kékes csillogás, lángok és a pattogó szikrák barátságos vöröse nélkül. Jegesen kék volt, mint amikor a gleccserek hátán megvillan a holdfény.
– Hol a lábad, te lány?
A láng megvillant, és Sophie egyszerre csak eltűnt a közeléből.
– A lábát, fiam!
Lamartine kinyújtotta a lábát. Egyetlen pillanatig pokoli meleget érzett, aztán már hiába is kereste a liányt, nem volt rajta. A dobszó körülfonta őket, és ott keringett körülöttük. Még néhány lépés, és itt lesznek az üldözőik. Kitépni a szívüket, a szívüket, a szívüket, lüktetett a dobok hangja.
Jó vadászatot, jó vadászatot!
Arra,
kiáltotta az öregasszony a bokrok sűrűjére mutatva.
Az út mellett várjatok meg! Szálljatok, kedveskéim, mint a madár!
Menekülnek, menekülnek, riadoztak a dobok. Kibújtak a csapdából, a boszorkány megmentette őket. Jaj az áldozatnak! Jaj az áldozatnak!
Lamartine csak akkor tért magához, amikor Sophie elkapta a kezét. Nem hallotta már a dobszót, és a kurjantások is a semmibe vesztek. Összegörnyedt, és egészen addig lihegett, amíg Sophie gyengéden meg nem taszította.
Gyerünk, menjünk vissza!
És Marinéne?
Őt ne féltse, Marinéne tud vigyázni magára.
A hold odafent az őszi égen megcsóválta a fejét. Ő viszont úgy gondolta, hogy Sophie ezúttal fájdalmasan nagyot tévedett. Teotihuacan 2. Steve Zombori éppen lefekvéshez készülődött, amikor megszólalt odakint a csengő. Az előszobában szólt, a jégszekrény felett. Hosszasan és türelmetlenül, mintha tudatában lenne, hogy ilyenkor már aludni szoktak az emberek, s holmi tüdőbeteg, rövid kis csengő szóval alig ha lehet ébredésre bírni őket. Zombori kikászálódott a karosszékéből. Letette a könyvet, amelyből elalvás előtt néhány oldalt minden este el szokott olvasni. Kedves kollégája írta a maja állam társadalmi rétegeződéséről, altatónak kitűnően megfelelt. Már nem egyszer gondolt rá, hogy szabadalmaztatni kéne a felfedezését, s mindazokkal, akik képtelenek este 10 körül elaludni, el kellene olvastatni egy fejezetet a maja állam visszásságairól. S ha még ettől sem szenderülnek álomra, nincs mese, jókora gumikalapáccsal fejbe kell vágni őket. A csengő ismét megszólalt, türelmetlenül és sértődötten.
– Megyek már, megyek! – dörmögte Zombori, majd a szoba közepén hirtelen megtorpant. – Vigye el az ördög, hiszen ez a mai nap már egyáltalán nem olyan, mint a tegnapi. Tegnap még csak úgy egyszerűen odasétálhatott az ajtóhoz, csak hogy azóta történt tecsmás.
Óvatosan kihúzta az íjjeli szekrénye fiókját, kivette belőle a revolverét, s könnyed léptekkel az ajtóhoz sétált.
– Ki az?
– kérdezte félrehajtva a fejét.
– Na, hála Istennek! – hallott egy női hangot a túlsó oldalról. – Már azt hittem, hetyeg vagy piál valahol. Kinyitná végre ezt a nyomorult ajtót?
Zombori kikukucskált a kukucskáló ablakon.
Szép arcú, barna lányát odakint, fehér blúzban, virágos jeansben. Hón alatt aktatáskát szorongatott, vállán hordozható magnó lógott. Résnyire nyitotta az ajtót, és kinézett rajta a folyosóra. A lány bedugta az orrát, és szembe mosolygott vele. Szép jó estét! Beenged, vagy reggelig epekedjek itt magáért? Zombori egyetlen pillantással tetőtől talpig felmérte a lányt. Újságíró, nem is vitás, csak nem Reg halálával kapcsolatban akar megtudni tőle valamit. Mit óhajt, kisasszony? Kérdezte, pizsamája zsebébe erőltetve a fegyverét. Éppen lefekvéshez készülöttem. Csábítóan hangzik, mondta a lány. Kár, hogy nem hoztam magammal a pizsamát. Zombori sóhajtott és kiakasztotta a biztonsági láncot. Ez már döfi, dörzsölte össze a tenyerét a lány. Fogad a nagy ember! Zombori felkattintotta a villanyt. Néhány pillanatig belehunyorgott az ajtó homályos négyszögébe, aztán félrelépett és beengedte a lányt.
Hát, ha muszáj.
Muszáj bizony, sóhajtotta a lány. Dolgozni muszáj. Nem tudom, hallott-e róla, de egyszer hol, hol nem. Két ember piszokul jól érezte magát, csak hogy az egyik nem tartotta be a hatósági előírásokat és megdézsmálta Isten almafáját. Az úr pedig ezt a szigorú, másodfokon megfellebbezhetetlen határozatot hozta, hogy a bűnösöknek ezután arcuk verejtékével kell megkeresniük a kenyerüket. Nos, ezeknek a szerencsétleneknek vagyok a leszármazottja. Hozzájárul, hogy arcom verejtékével keresek néhány dollárt?
Zombori megkönnyebbült. Úgy érezte, nem lesz nehéz dolga a lánnyal. Csak egy cikkecskét akar a kutatásairól. Nem túl mélyen szántót, inkább csak olyan felszínen bolyongót. Kis színes történetecskékkel. Fél óra, és mehet aludni.
A lány belépett a nappaliba, és a sezlonon heverő párnára és sejemtakaróra pislantott. Csak nem azt akarja mondani, hogy engem várt. Letehetném a cuccomat? Mielőtt Zombori válaszolhatott volna, lecsapta táskáját a szőnyegre, a magnetofonnal viszont már óvatosabban bánt. Lehelyezte az előtte álló asztalkára, majd kezet nyújtott a férfinak. Tracy Summer. A többit már bizonyára kitalálta.
Zombori bólintott. Őszintén szólva tetszett neki a lány. Olyan talpra esett féle, gondolta magában, aki szívesen belemegy egy kis kalandba. Aztán, ha elege lett belőle, úgy felszívódik, mint a hajnali pára a folyók felett, ha kisüt a nap.
Maga pedig Steve Zombori, épp olyan, mint a fényképen. Az interneten láttam a képét a Teotihuacán címszó alatt. Ahogy ránéztem, bizseregni kezdett tőle a talpa. Ez pedig tudja, mit jelent?
Mit?
Hogy mi ketten még nagyon jól fogjuk érezni magunkat.
Zombori ekkor nézte csak meg jobban a lányt. Tökéletes példány volt kreol bőrrel, világos barna szemekkel, előkelő orrocskával, szemtelen gödröcskékkel az arcán, hívogatóan előreugró keblekkel a blúza alatt. És bizonyára sok-sok apró tekervénnyel ellátott szürke állománnyal a koponyájában. Tracy Summer beleült Zombori elhagyott karosszékébe, majd egyetlen pillanatra felhő suhant át az arcán. Steve Zombori, ha nem lett volna korábban az, aki volt, talán észre sem vette volna. Így azonban feltűnt neki a lány arca változása. Ez alatt a rövidke másodperc alatt egy másik Tracy Summer ült vele szemben, egy élesen figyelő tekintetű lány, nagyon okos szemekkel. Ebből aztán azt a helyén való következtetést vonta le, hogy a kissé hányaveti modor szakmai ártalom, álca, s csak arra jó, hogy a vigyázatlan riportalanyt elkábítsa vele. A lány keresztbe tette a lábait, és összevonta a szemöldökét, annak jeleként, hogy erősen koncentrál.
Mr. Zombori, bizonyára fogalma sincs róla, honnan jöttem és miért, igaz?
Zombori némán széttárta a karját.
Most persze megsértődhetnék, hogy maga nem ismeri a nagy Tracy Summert, de hát a magam fajta ne legyen sértődős. Az oxakai hírektől vagyok.
Zombori meghökkent, csak remélhette, hogy a lány nem vette észre.
Igazán? Ez az a vidéki lapocska, ahová a maga barátja a cikkeit küldözgette.
Zombori óvatosan a zsebébe nyúlt. A lány észrevette és elmosolyodott.
Ne izguljon, mindent megmagyarázok. Először is, már 4 éve a lapnál dolgozom, leinformálhat, ha akar.